Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Az evangelizációnk témája a feltámadás ereje. Feltámadás ereje. Tegnap az örömről beszéltünk. Örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek. Ma pedig a Krisztusban való új életről, és ennek öröméről beszélhetünk Isten igéje alapján. Isten igét a második Korintusi levél 5. részének 17. verséből olvassuk. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és ime új jött létre. Témánkkal kapcsolatosan eszembe jutott egy történet, ami néhány évvel ezelőtt történt velem és a barátommal, aki elkísért, József Koller. 2009-ben költöztünk mindketten Magyarországra, Tolna megyébe, Szárazdra, ahol élünk, és előzőleg gyakran látogattunk cigány gyülekezeteket Arad megyében. Nagyon jó kapcsolatunk volt sok cigány gyülekezettel. És Tolna megyéből elmentünk meglátogatni ezeket a gyülekezeteket, tartani velük a kapcsolatot. És egy ilyen látogatás után tartottunk hazafelé, és már sötét volt, és hirtelen sötét volt, másrészt pedig esett is az eső, zuhogott az eső, és azt láttuk csak, hogy valami gond van az úton, autók álltak le, és ahogy közelebb értünk, észrevettük, hogy közvetlen előttünk történt egy súlyos baleset, és egy kétségbe esett édesapa segítségért könyörög, de ahogy lenni szokott, este mindenki sietett valahova, és nagyon sokan egyszerűen tovább hajtottak, örültek, hogy nem zárják le az utat, mehetnek útjukra. Tehát úgy éreztem, hogy itt cselekedni kell, és megálltunk a zuhogó esőben, és megkérdeztem, hogy mi a baj. Mondta, hogy nem vette észre, hogy előtte megállt egy autó, le akart fordulni balra, és a zuhogó esőbe a látási viszonyok nagyon korlátozottak voltak, nem vette észre, hátulról fékezés nélkül belerohant az előtte álló autóban. És a 12 éves fia, aki mellette ült, nem volt bekötve, nem volt feltéve a biztonsági öv, és ráadásul aludt az ülésen, úgyhogy még védekezni sem tudott reflexzerűen, ezért oda csapódott a műszerfalhoz, és most pedig eszméletlenül bent volt az autóban, és nem tudta az apa kivenni a roncsból a fiát, és kért, hogy segítsünk egyáltalán kiszabadítani a fiát. Megkérdeztem, hogy él a gyerek? Szóval nem tudom. És oda mentünk, hála Istennek, a Az elakadása igazából a pánik miatt volt, tehát nem kellett szétvágni az autót, egyszerűen ki lehetett nyitni a jobboldali ajtót, és kivettük a fiút. Nem messze voltunk Temesvártól, ezért úgy határoztunk, hogy nem várjuk a zuhogó esőbe a rendőröket, meg a mentőket, hanem betesszük a fiút az autómba, én visszafordulok, és elviszem én a kórházba. Ez tűnt a leggyorsabbnak. És így is tettünk. Elől ott ültünk, én vezettem az autót, ott ült a barátom mellettem, és hátul a hátsó üléseken ott ült az apa a 12 éves fiával, és figyelte, hogy még lélegzik a gyerek. Néhányszor rákérdeztem, hogy él, mondja, nem tudom. Nem tudom. És kifakadt az ember, elképzeljük ezt a, mikor már egy kicsit enyhült a stressz, és akkor kifakadt, ahogy kiszokott fakadni az ember, és elkezdett teologizálni és filozofálni, és elkezdte vádolni az Istent, hogy miért fordulhatott elő ilyen vele. Most miért van ő ilyen helyzetben? És akkor rászóltam, és azt mondtam, hallgass ember, hallgass! A mindenható Isten, ő teremtett minket, ő adott nekünk életet, és Isten adja az életet, Isten el is tudja venni az életet, de ha akarja, Isten vissza is tudja adni az életet. Isten kezébe vagyunk, hallgass és imádkozz! És akkor síri csend lett az autóban, és mentünk néhány percen belül, beértünk a kórházba, ott már riasztották a sürgősségi osztályt, mert közben a rendőrségre is sokan jelezték, hogy volt egy súlyos baleset, ott volt már a rendőrség is, vártak minket. És ahogy megálltam a kórház udvarán, a sürgősségi osztály bejáratánál, a gyerek egyszer csak kinyitotta a szemét, körbenézett, semmi baja nem volt, lábán besétált. És ott volt mindenki, rendőrök, ott voltak az orvosok felkészülve, hogy most nagy akcióra kerül sor, menteni kell az életet, megpróbálni mindent, újjáéleszteni a fiatal gyereket. És semmi ilyenről nem volt szó, mindenki csodálkozott, mindenkit lenyűgözött ez az eset. A rendőr is odajött, és azt kérdezte, ki maga? Szóval maga Isten embere. Mondta, igen, honnan tudja? Szóval, hogy én még ilyet nem értem át. Még megtapasztaltuk a feltámadásnak az erejét, mikor hirtelen Isten egy nagyon szomorú helyzetben, és egy nagyon feszült helyzetben közbelép, és egyszerűen csak visszaadja az embernek az életét. A gyerek közben meghalhatott volna, vagy próbálkozhattak volna ott az orvosok kisebb-nagyobb sikerrel. Egyszer csak kinyitotta a szemét, elmosolyodott az apának, annak a kételkedő és magával tusakodó és a világgal és Istennel tusakodó embernek az életében felszabadult az öröm. Azt mondta, át akarom adni az életemet Istennek. Meg akarom ismerni ezt az Istent, aki ilyen kegyelmes volt hozzám ezen az estén. És azzal búcsúztunk el, hogy tegye is meg, történjen meg ez vele. És napokig ennek az eseménynek a hatása alatt voltam. Olyan öröm volt az életemben átélni ezt, hogy igenis, Isten a nyomorúságból, a szomorúságból, a kilátástalanságból is egy pillanat alatt át tudja fordítani a dolgokat, és új életet tud adni, meg tudja újítani az életet, reménységet tud adni, átélni a feltámadásnak, a megújulásnak, az új életnek az erejét. És hát erről szól az evangélium. Isten elé állni, és azt mondani, Uram, itt van az életem, Te adtad az életemet. Te kezedben vagyok. Ha akarod, megtartod. Ha akarod, elveszed. Isten kezében vagyunk. Egyikünk sem tudja, hogy meddig tart még a kegyelmi idő, és meddig tart még a mi szolgálatunk, a mi hivatásunk ebben a földi életben. De nem is csak ebben az életben van nekünk reménységünk. Mert Krisztus feltámadt, és nekünk az örök életben van reménységünk. Nekünk abban van reménységünk, hogy amikor a földi borsátorunk összeomlik, amikor már nincs tovább itt, ebben a földi életben, akkor kezdődik el az igazi élet. Az örök élet Jézus Krisztussal. Ami sokkal szebb és sokkal dicsőségesebb, mint amit itt ebben a földi életben élhettünk. Nos, aki átéli a feltámadásnak az erejét, és aki belekapaszkodik az örök életnek a reménységébe, az csak fokozza azt az örömöt, amiről a tegnap este beszéltünk, hogy Krisztusban, ha megszabadulunk a bűn átkától, az istentelenségtől, a reménytelenségből, a saját eszünkre való támaszkodásból megszabadulunk, akkor okunk van, hogy örvendezzünk. És ha magyar nyelvben akarjuk az örvendezést fokozni, akkor azt mondjuk, hogy újongani tudunk. Egyik helyen azt mondja Isten igéje, és kimondhatatlan újongással fogtok majd megnyilvánulni. Kimondhatatlan újongás lesz bennetek. Most igazából a legfontosabb dolog, ez egy kicsit a programból kimaradt, ezen a rövid szón van ma este, mit is jelent új életet élni, új. Mit is jelent ez az új? Krisztusban lenni, Krisztusban hinni, Krisztusnak átadni a szívünket, behívni Krisztust az életünkbe, ahogy énekeltük, különben csodálatos ez az ének, bárcsak megragadna minket, mikor a két világháború között Magyarországon nagy ébredési hullám volt, akkor az ébredési összejöveteleknek ez volt a himnusza. Így kezdték az összejöveteleket, hogy imádkoztak, énekkel énekeltek, szívembe jöjj, Úr Jézus. Jöjj be, és lakozzál az én életembe. És akkor újjá lesz minden. És akkor örömünk lesz. És akkor tudunk újongani. Mert erre az új életre van szükségünk nekünk, és erre az új életre van szüksége annak a világnak, annak a környezetnek, amiben élünk. Ha tehát valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és ime új jött létre. Szeretnék a gyülekezet figyelmébe ajánlni egy könyvet, nem tudom már lefordították ezt a könyvet, de minden valószínűség szerint hamarosan megjelenik magyar nyelven is ez a könyv, az a címe, Hogyan változtatta meg a kereszténység a világot, és egy Alvin Schmidt nevű szociológus írta ezt a könyvet. Szociológia, nyugalmazott szociológia professzor. 15 fejezeten át azt ecseteli ebben a könyvében, hogy miután Jézus Krisztus feltámadt a halottak közül, miután megtörtént a csoda, tudjuk, hogy mikor Jézus Krisztust elfogták, kigúnyolták, megverték, utána pedig keresztre feszítették. A tanítványok elmenekültek, és szomorúak voltak. De Jézus feltámadt a halálból. És miután Jézus Krisztus feltámadt a halálból, és megkapták az ígéretet az Atyától, a Szent Lelket, akkor kimentek, és bátran, örömmel bizonyságot tettek Jézus Krisztusról Jeruzsálembe, és utána szerte a római birodalomba. És ez az író, Alvin Schmidt, ecseteli, hogy tulajdonképpen milyen is volt a világ azelőtt, hogy a keresztények elindultak volna hirdetni a feltámadásnak az örömhírét, a feltámadásnak az erejét. Nos, nagyon sok dolog, amit mi élvezünk Magyarországon, vagy Európában, vagy nyugaton, vagy a világnak az úgynevezett civilizált területein, számukra teljesen egyértelmű manapság, és hogyha valami egy kicsit is változik, akkor azonnal felsziszenünk, és kivonulunk az utcákra, és egyesek tüntetnek ezek miatt, kikövetelik maguknak az emberi jogokat, az alapjogokat, anélkül, hogy gondolkoznának, hogy honnan is származnak ezek a jogok. Mert a kereszténység megjelenése előtt, azelőtt, hogy a tanítványokat elküldte volna az Úr Jézus szerte a világba, hogy tanítsanak minden népet, hogy az emberek megtanulják és megtartsák és megcselekedjék mindazt, amit Jézus Krisztus tanított nekik, azelőtt egészen más volt a világ. Én egy ideig Dél-Afrikában éltem, családommal együtt. Nem volt egy egyszerű vállalkozás ez, már csak olyan szempontból sem, hogy abban az időben, és sajnos ez nem sokat változott az utóbbi években, 10 évvel ezelőtt volt, 2007 és 2008-ban, Dél-Afrikában, a Dél-Afrikai Köztársaságban napi 70-80 gyilkosság volt. A világviszonylatban a gyilkosságoknak a legnagyobb hányada Dél-Afrikában volt. És ilyen környezetben kellett élni. Ilyenkor az ember, hogyha ilyen helyen él, akkor megtanul, mikor elindul otthonról, megtanul imádkozni, hogy az Úr segítse meg, hogy haza is érjen. És jó, hogyha ezt megtanuljuk, és jó, hogyha bár hányszor elindulunk otthonról az autóval, imádkozunk, hogy az Úr mentsen meg minket. Egyszer egy városban evangelizáltam, és evangelizáció után a házigazdám meghívott, hogy menjünk el egy vendéglőbe vacsorázni. És útközben volt egy balesetünk, volt egy kis koccanás. És akkor megkérdeztem tőle, hogy mikor elindultunk, imádkoztál, hogy az Úr őrizzen meg. Ezt azóta is emlegeti nekem, azt mondja, akkor megtanultam, hogy mielőtt indulunk el, imádkozni kell. Mikor kijövünk otthonról az ajtón, imádkozzunk, hogy az Úr őrizzen meg, és tartson meg minket. Mert gyorsan jön a baj. Na de egy olyan környezetben élni, ahol az ember csak úgy, mint a kutyát lelövik az utcán, vagy elvágják a torkát egy mobiltelefonért, vagy a pénztárcáért, elég furcsa érzés. Néha az ember azt gondolja, hogy hátra is nőttek szemei, mindent figyel, mindent néz, főleg mikor gyermekekkel együtt van kint a terepen. Nos, miért van ez így? Azért, mert a világnak azon a részein, amit még nem ért el az evangélium teljességében, ahol nincs az evangéliumnak és a feltámadás erejének még érvénye, ott az emberi életnek nem sok értéke van. Csak amikor elkezdték az evangéliumok, a tanítványok hirdetni az evangéliumot, és elmondani, hogy mit tanított az Úr Jézus. De én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben éljenek. És elkezdték olvasni a szent írásokat, az Ószövetséget és az Új Szövetséget, attól kezdve az emberi gondolkodásban beépült az emberi életnek mint olyannak az értéke. És ma is, hogyha alapjogokról beszélünk, emberi alapjogokról, az első számú jog az élethez való jog, és az élet értékének egyáltalán a megbecsülése, az életnek az értékelése. Ez nem mindig volt így. Olyannyira nem, hogy bármennyire is fejlett volt a római civilizáció, és előzőleg a görög kultúra, emberáldozatokat hajtottak még mindig végre. Embereket áldoztak fel. És nem utolsó sorban csecsemő áldozatokat, tehát a csecsemőket is minden további nélkül megölték, feláldozták. És például a fogyatékossággal élőknek semmi esélyük nem volt ezekben a társadalmakban. Egyszerűen megsemmisítették őket. Amikor elkezdték az apostolok hirdetni az evangéliumot, Jézus Krisztus feltámadásának ereje által és a Szentléleknek a biztatására, akkor az emberi életnek mind a mai napig értéke lett. A másik dolog az abortuszoknak a helyzete. Bármennyire is furcsa, már abban az időben nagyon sok abortusz volt a római kultúrában, a római korban, a római birodalomban. Ez azzal is összefügg, hogy olyan értelemben, mint ahogy mi ma megéljük éppen a Szentírásból megtanulva a házasságot, hogy a házasság egy férfi és egy nőnek a kapcsolata, ezt sem ismerték a római kultúrában. A házasságok nyitottak voltak. És mindenki megdöbben, hogyha azt mondom, hogy az elit is, például ha valamelyik szenátor meghívta a római császárt vendégségbe, és netán olyan kedve volt a római császárnak, hogy elvonuljon, és magával vitte a vendégének a feleségét, akkor ez a vendéglátáshoz hozzátartozott, hogy minden további nélkül átengedi. Most egy kicsit próbálom árnyaltan mondani, hogy a gyerekek ne annyira értsék, hogy miről is van szó, de felnőttek tudjuk, hogy miről beszélünk. Tehát nyitott volt ilyen szempontból a házasság. Most azt látjuk, hogy ahol nincs érvénye az evangéliumnak, ahol nem figyelnek oda Isten igére és Isten tanítására, sajnos a mi társadalmunkban és most a nyugati társadalmakban, ezek a pogán dolgok ismét visszajönnek. Ezért mindig a kérdés az, hogy mennyire vagyunk Krisztusban, mennyire van Krisztus bennünk, mennyire engedünk teret az evangéliumnak az életünkbe. Mert ha nem, akkor visszakerülünk a régi Krisztus előtti, feltámadás előtti pogány világba. Ezt úgy nevezik a tudományban, hogy neopogányság, új pogányság, pogányság ismét elkezdődik és ismét elkezd terjedni közöttünk. És mivel ilyen nyitott volt a házasság és egyáltalán az emberi kapcsolatok, ezért nagyon sok nem várt terhesség volt, és ezzel valamit kellett kezdeni, és nagyon sok terhesség megszakítás volt természetesen abban a korban, ez azzal a veszéllyel járt, hogy sokszor a nőknek az életébe került ez, fertőzések és egyéb bogyodalmak folytán. Hozzátartozott a pogánysághoz a kultikus és nem kultikus öngyilkosság is. A római császárok gyakran arra bíztatták a szenátoraikat vagy a riválisaikat, hogy ha nem akarod, hogy mi gyilkoljuk meg, akkor légy öngyilkos. És nagyon könnyen az emberek eldobták az életüket, és gyilkosság, öngyilkosságokba menekültek. Azt gondoljuk, hogy a tisztátalanság az egy modern dolog. Sajnos, hogy ott tartunk manapság, és egyre nehezebb dolgunk lesz családapáknak, ezt mondom azoknak, akiknek még kisgyermekeik vannak, de hogyha már gyerekek elérik a 10 éves kort, még talán annyi sem kell, most már szinte az az érzésünk, hogy a gyerekek úgy születnek, hogy ahogy kijönnek a szülészetről, már is tudják kezelni a mobiltelefont. Egyszerűen, ugye ahogy szokták mondani a székely gyerekről, hogy úgy születik, hogy kisbicska van a kezébe. Ugyanúgy mi az az érzésünk, hogy a gyerekeink úgy születnek, hogy mobiltelefont hoznak magukkal a világra. Na és a mobiltelefonokban mindent el lehet érni. Nagyon sok jó dolgot, ige hirdetéseket is lehet hallgatni, és nagyon sok pozitív dolog is, de ott van az összes mocsok és minden szenny, és nagyon kell vigyázni szülőként arra, hogy a gyerekeinket ne fertőzzék meg ezek a dolgok. De ezek nem új keletű dolgok. A Római Birodalomban, hogyha bárki bement egy tehetséges embernek a házába, mindenféle obszcén falfestékekkel, ábrázolásokkal találta magát szembe. A mocsok, a romlott gondolkodás és a romlott életmód része volt az életnek. Hozzátartozott az embereknek a mindennapjaihoz. És sajnos a gyerekek ebben nőttek fel. Ebben a szennyben és mocsokban. És nem csak a mai korunk van túl szexualizálva, hanem az a kor is. A pogányság mindig magával hozza az olyan témáknak az előtérbe helyezését, aminek nincs helye a közéletben. Mindennek meg úgy, ahogy a tüzet a kályhába kell gyújtani, és ott melegít, ugyanúgy vannak dolgok, ami a házas életbe tartozik. És nem mindenhol és mindenfelé kell a tüzet szítani, mert akkor leég velünk együtt a ház, és leég az életünk. Ami még ehhez a korhoz hozzátartozott, és sajnos, hogy ki vagyunk ma is téve ennek, az a nemek közti zűrzavar. Teljesen elfogadott volt, hogy egy kapcsolatban nem csak férfiak és nőkről lehetett beszélni, hanem nagyon gyakran férfiak és fiatal fiúk, főleg a vezető rétegnek, és ugyanakkor férfiak és férfiak, most nem akarom a szót használni a gyerekek miatt. És ebben egyáltalán nem volt lehetőség, hogy kialakuljon az a magánélet és az a magánszféra, amit mi most annyira szeretünk óvni, és annyira ragaszkodunk hozzá. És ami még egy nagyon érzékeny pont, ami kultúránkban és joggal, az asszonyoknak a jogai, hogy egyáltalán nekik is meglegyen a lehetőségük véleményt nyilvánítani, ők is egyen jogúak, egyen rangúak legyenek a férfiakkal. Ez nem volt meg Krisztus előtt. Ugyanahogy manapság sincs meg például az iszlám kultúrában, az asszonyoknak semmi értékük nincsen. Afrikai kultúrákban semmit nem jelentenek. A keresztény kultúrában igenis azt tanította Krisztus az apostolokkal, hogy úgy szeressétek férfiak az asszonyokat, ahogy Krisztus szerette az egyházat, önmagát adta érte. Ti asszonyok pedig tiszteljétek a férjeteket. Úgyhogy a feminista mozgalmak, ha tisztességesek lennének, akkor azzal kezdenék a mozgalmukat és minden egyes aktivitásukat, hogy hálát adnak az Istennek az evangéliumért, Jézus Krisztus munkásságáért és a Szentléleknek a munkájáért, hogy elküldte az ő követeit, az apostolokat szerte a világba. És vége lett a réginek, a jogtalan, embertelen, nőket, gyerekeket kizsákmányoló és meggyalázó életmódnak. Vége lett a gyalázatnak, a szennynek, a mocsoknak, és egy új kor kezdődött el. Krisztus ezt hozta. És hogyha ehhez ragaszkodunk, kedves testvéreim, hogyha mi ezt beépítjük az életünkbe, befogadjuk Jézus Krisztust az életünkbe, tudatosan döntünk mellette, ebben a szellemben neveljük a mi gyermekeinket az evangélium szerint, akkor ezek a dolgok csak erősödnek bennünk, tisztítanak minket. Ez egy erősség lesz és megtartó erő számunkra. Ebben van növekvés, ebben van előmenetel. Ha pedig nem, pillanatok alatt, nagyon rövid idő alatt el tudunk veszíteni mindent. Nem hiába mondták az alapító atyák, éppen az Európai Unióval kapcsolatosan, ha Európa nem lesz keresztény, Európa megszűnik Európának lenni. És a felelősség rajtunk van. Tietek és a ti gyermekeiteké ez az ígéret, a feltámadásnak az ereje, az evangéliumnak az öröme, az evangéliumnak az áldása. Tietek és a ti gyermekeiteké, hogyha megragadjátok és továbbadjátok azt. A réginek vége. A zsidó kultúrában volt egy nagyon fontos dolog, amit minden évben meg kellett a Páska ünnep után közvetlen ünnepelni. Ez a kovásztalan kenyereknek volt az ünnepe. Azt mondja az első korintusi levélben Isten igéje, nem tudjátok-e, hogy egy kicsin kovász az egész tésztát megkeleszti. Takarítsátok ki a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek, hiszen ti kovásztalanok vagytok, mert a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus már megáldoztatott. Takarítsátok ki a régi kovászt. A réginek vége, ha valaki Krisztusban van. Mikor úrvacsorát veszünk, azt mondjuk, ez az Úr Jézus Krisztus teste. És az evangélikusok nagyon jól teszik, ilyen értelemben, Szentírás szempontjából, nagyon jó, hogy ostyával, mert kovásztalan. Nagyon Krisztus a kovásztalan kenyér. A kovász, a héber, a zsidó és a keresztény gondolkodásban a bűnnek a szimbóluma. Isten kihozta az ő népét Egyiptomból. Egyiptom is a bűnnek a szimbóluma. Ugyanúgy az egyház azt jelenti, hogy ekklézia, ekkaleo, kihozni, kihívni, kiválasztani. A bűnből, a mocsokból, a szemétből Isten kiválaszt minket, elhív, hogy mi só és világosság legyünk ebben a sötét világban, az ő népe, királyi papság, szent népség, Jézus Krisztusban, és amikor Isten kihozta az ő népét Egyiptomból, a bűnből, akkor nem volt lehetőség arra, hogy kelesszék a tésztát, kovászosat egyenek, hanem gyorsan kellett menekülni. Ki kellett jönni, és kovásztalan kenyeret ettek. És erre emlékeztek. És minden, ami kovászos volt, minden, ami a kovászra, a bűnre, a régire, az egyiptomira, a világira utalt, a zsidóknak legalább egyszer egy évben mindent ki kellett az életükből, a házukból tisztítani. Azt mondják, hogy mai napig olyan komolyan veszik ezt, hogy amikor nagy takarítás van, kovásztalan kenyerek ünnepe előtt, még az asztal hasadékaiból is kiszedik a port és azt a mocskot, ami kovászt tartalmaz. És a háziasszonynak az egész házat úgy ki kell tisztítani, hogy ott semmi mocsok, semmi tisztátalanság ne maradjon. Nos, ehhez a tradícióhoz hozzátartozik, egy szimbolikus játék, hogy miután az asszony mindent kitisztított, erre egy 10 helyen, különböző helyeken ilyen kovászos részeket, hogy utána a férj és a gyerekek bejöjjenek, és ők is kivegyék a részüket a tisztaság, a tisztításból, megkeressék még, hogy hol van. Úgy, ahogy a mi gyerekeink húsvétkor, nem tudom errefele szokás, de most már terjed ez a szokás, hogy húsvétkor tojásokat, meg édességet elrejtünk kint az udvaron, és a gyerekek olyan nagy örömmel keresik, és ha megtalálják, nagyon örülnek. Na ugye a zsidó gyerekek a kovászt keresték a házba. És ez azt jelenti, hogy igenis minden, ami régi, minden, ami tisztátalan, minden, ami bűn, minden, ami nem Isten szerint való az életünkbe, annak ki kell tisztulni. Azt el kell az életünkből távolítani. Akkor lesz csak újjá. Különben nem tudunk ünnepelni, különben nincs mit ünnepelni. Nem lehet örömünk, ha magunkkal cipeljük a régit, a bűnt, a szennyet, a tisztátalanságot. És ebből ki kell vegye a család anya részét, és az anyákra nagyon nagy szerep hárul. Ezt tudták már a régiek is. Igenis mindent meg kell tenni a gyerekek nevelésénél, a család összetartásánál, hogy tiszta legyen a házasságunk, tiszta legyen az otthonunk, tiszta legyen a gondolkodásunk, tiszta legyen a beszédünk. Minden tisztátalant ki kell takarítani. De nem maradhat ki ebből a családapa sem, és nem maradhatnak a gyerekek. Már a gyerekeket gyerekkorukban meg kell tanítani arra, hogy igenis megtisztuljanak ők is. Igenis megvallják a bűneiket. Belássák, hogy hol vétkeztek, hol tévedtek, és bocsánatot tudjanak kérni. És megkapják utána feloldozást, és örömük lesz. És új életet tudnak kezdeni. Úgyhogy a régit, a rosszat, a gonosz dolgokat elhagyják, hátrahagyják. Nos, megvolt a módja annak, hogy hogyan tették. Eszközök voltak, pontosan 3 eszköz volt. Volt egy fából készült kanál, volt egy toll, egy szárnyasnak a tolla, és volt egy zsebkendőszerű anyag. Ez a 3 eszköz volt, amivel a tisztítást el kellett végezni. A fa, a kanál az a keresztnek a szimbóluma. Ugyanis a bűn fel kellett kerüljön a tisztátalanság a fára, a keresztre. És ezt a tollal, ami az Isten lelkének, a ruaknak a jelképe, az végezte el a Szentlélek, amikor eljön és elkezd munkálkodni, megmutatja az ige világosságában és fényében, hogy mi a bűn. És nem azért mutatja meg, hogy kínozzon minket a mi bűneinkkel, hanem azért mutatja meg, hogy megtisztuljunk belőle, hogy megszabaduljunk, és utána örömünk legyen. És bekerült a lepelbe, és utána pedig elégették. Úgy, ahogy Jézus Krisztus magára vette a kereszten az emberiség bűneit, alászállt a poklokra, levitte a bűnt oda, ahol a helye van, a bűnnek ott van a helye, a pokolba, a tűzbe, hogy megégjen, hogy elpusztuljon, hogy megsemmisüljön, de feltámadt, él, és új életet, örömet és boldogságot. Azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. A réginek vége, és ime újjá lett minden. Kérdés az, hogy akarjuk-e mi ezt az életet? Akarjuk-e mi ezt az örömet? Át akarjuk-e élni a feltámadásnak az örömét? A réginek vége. Nem kell a bűnt, a bűn terheit cipelni. Le lehet tenni Jézus Krisztus keresztjénél. Meg lehet vallani, meg lehet tisztulni, és új életet lehet kezdeni. Ez az evangélium, ez a gyönyörű evangélium. És valahol megtörténik ez, ott új időszámítás kezdődik. Ott új korszak kezdődik. És erre az újra van szükségünk, kedves testvéreim. Erre van szüksége a mi népünknek, erre van szüksége a mi társadalmunknak. Hogy a réginek legyen vége. Hogy Krisztushoz ragaszkodjunk. Hogy semmi más el ne terelje a mi figyelmünket. Semmi másban ne legyen a mi reménységünk, és a mi örömünk és boldogságunk. Örüljetek az Úrban. Ragaszkodjatok Krisztushoz. Tegyétek le a bűnt. Számoljátok fel a régit. A réginek vége. Íme újjá lett minden. Istenek egy áldott embere volt John Wesley. John Wesley abban a korban élt, amikor a világban nagy forradalmak voltak. Franciaországban a királyi családot lekaszabolták, sokuknak a fejét vették. Ha valaki ellátogat ma Párizsba, és meglátogatja a híres katedrálisokat, a Notre-Dame-ot és más katedrálisokat, akkor azt látja, hogy a szobrok le vannak fejezve, leütötték a szobroknak, a díszeknek a fejét, mert a királyoknak is leütötték a fejét, és még a szobrokon is, akik már meg voltak halva, még azoknak is leütötték a fejét. Vérbe volt folytva Európa. A polgárháborúkat követtek. De nem ez volt a helyzet Angliában. Anglia megszabadult a polgárháborúktól. Mai napig ott van a monarchia és a királyi család, de ott nem mészárolta le senki. Tisztelik őket, szeretik őket, megbecsülik őket. Miért? Mert hirdették, Wesleyék az evangéliumot. Minden másképpen volt. Ez mentette meg a társadalmat. Volt fejlődés, volt előmenete. Mai napig Anglia most kilépett az Unióból, de erős gazdasággal, ez egy legerősebb gazdasággal rendelkezik. És valaki írt egy könyvet John Wesleyről, aki egy evangéliumi ember volt, aki úgy tért meg, hogy látta a morva testvéreket viharba keveredve, bízni az Úrban, hogyha el is veszünk, az Úrban reménységünk és örök életünk van. És azt mondta, nekem is kell ez a hit, nekem is kell ez a reménység. A feltámadásnak ez az ereje. És az Úr megadta a Szent Lelke által neki ezt a hitet, ezt a reménységet, és ezt hirdette egész életén keresztül. És mikor meghalt Wesley, írt valaki egy könyvet Wesleyről, aminek az a címe Anglia Wesley előtt és Anglia Wesley után. A réginek vége volt, újjá lett minden. És higgyétek el, kedves testvéreim, hogyha megragadjuk az evangéliumot, és akkor van csak értelme ezeknek az evangelizációknak, hogyha megtörténik ez az életünkben, akkor a családokban, a gyülekezetekben, a társadalmunkban, egy-egy városban, egy-egy országban megtörténik ez. A régi, a nyomorúságos, a terhes, a szennyes, a mocskos, a bűnös életnek vége szakadhat, és újjá lehet Krisztusban minden. Új és reményteljes életet kezdhetünk, és ezt kívánom. Ezért érdemes hagyni mindent, ezért érdemes félretenni mindent, és ezt érdemes hirdetni, és erről érdemes bizonyságot tenni. Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A réginek vége. Íme újjá lett minden. Bárcsak beteljesedne az Úr igéje a mi életünkben. Amen.